Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy hallható a te szavad, és hogy a szavad nem csak hallható, hanem látható, megelevenítő. Köszönjük, hogy a szavad az elhat tényleg a ízületek szétválasztásáig, megítéli a mi szívünket, gondolatainkat. Köszönjük, hogy te testet öltöttél, Úr Jézus, látható ige formában, és itt éltél ezen a földön. Tudod, hogy milyen az emberi lét, milyen kihívásai vannak. Köszönjük neked, Urunk, hogy beléd vethetjük bizalmunkat, és hogy tényleg te vagy az az egyedüli, aki nem fog ezzel visszaélni, hogyha mi kitárjuk a szívünket, életünket előtted. Kérlek, hogy erősíts most meg bennünket, hogy amit megértettünk a előtted való csendességünkben, azt hagyd tudjuk épülésre itt közreadni. Kérlek, Uram, hogy nyisd meg a füleket, szíveket, tedd elevenni az üzenetet szent lelked jelenlétével. Amen. Két szóban hagyj mutatkozzunk be, bár van egy pár idefelé jövet. Mi Budapestről érkeztünk a feleségemmel, engem Gábornak hívnak, ő pedig Szúrdi Nóra, a feleségem. Budapestről a 17. kerületből Rákos Csabáról érkeztünk, és idefelé tanakodtunk, hogy vajon lesznek-e ismerős arcok a Danin meg a Dorkán kívül, de úgy megnyugodtam, hogy azért lesznek. Magunkról szerintem most olyan sokat nem szeretnénk mondani. A bizonyságtételünk egy kicsit rendkívül lesz, olyan értelemben egy formabontó. Inkább nem a múltról fog szólni, hanem a jelenről. Tehát nem a hitre jutásunkról, meg hogy szólított meg minket Isten. De többet nem akarok spoilerezni, és ráadásul az is formabontó, hogy most a Nóri kezdené rendkívüli sorrendben ezt a bizonyságtételet, és akkor, ha ő nagyjából egy 12-13 perc után befejezi, akkor én majd átveszem tőle a stafétát.
Szeretettel köszöntök én is, ahogy már hallottátok, Nóri vagyok, ha valaki olyan nehezen tudja megjegyezni a neveket, mint én, akkor hála a bölcs szervezésnek van itt matrica, és megpróbálom nem elhagyni a nap végéig. Tulajdonképpen, ahogy már Gábor el is kezdte, rendhagyó bizonyságtételünk lesz. Legjobban szerintem én izgultam, mert hogy amikor az Úristen a lelkemre helyezte, hogy miről szeretné, hogy beszéljek, akkor valóban nem az a mindent elsöprő boldogság és hatalmas szabadítások, és akkor én megálltam az Úr előtt, és hogy érthetően legyek mindenki előtt, feltettem az Úr Jézusnak a kérdést, hogy most viccelsz. És nagyon-nagyon-nagyon elkezdtem félni, és eszembe jut esténként most az Ószövetséget olvassuk otthon a Gáborral, és hát most jó sok harcon vagyunk túl, Mózes 5 könyve most egészen a Bírákig, és egyik este én megfogalmaztam Gábornak, hogy azért nem lehetett ez könnyű, mert még az első harc oké, de már a 152. amikor csupa véres, vagy fáradt, vagy éhes vagy, és ezt látják rajtad kívülről, hogy csupa vér vagy, hát más sem mutat az életed, de mégis az engedelmesség visz. Úgyhogy valami ilyesmit fogalmaztam meg Gábornak, hogy azt hiszem, most láttok bennünket a Kánoán földjén, csupa véresen, fáradtan, éhesen, ha nem is fizikailag, de leginkább lelkileg, és ezért lesz extrémebb talán ez a bizonyságtétel. Ugye az ige, ami alapján készültünk, az így hangzik a 2 Korintus 5:10-ben, hogy mert minnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, azszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Ez az új fordítás szerint hangzik így. És elgondolkodtam, hogy Jó, Uram, hát jó és a rossz. Vajon mi a jó? Te mit mondasz jónak? Nekem rengeteg ötletem volt, hogy mi a jó. És eszembe jutott az Úr a Jakabi ígét, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről származik, ugye? Az Úr adja a jót. És elkezdtem gondolkodni, hogy Uram, akkor az én életemben mi a jó, mert van jó, van Úr szerint való jó. És hát ugye eszembe jutott adott, hogy a talentumokról elkezdtem gondolkodni, hogy Uram, nekem milyen talentumot adtál. És vajon ezt megvizsgálva, hogy mi a jó, számot adva már most az Úr Jézus előtt, hogy mi a jó, és mi az a rossz, amit én cselekedtem, és eszembe jutott a gonosz szolgáknak a valutaváltásos története, és az a gondolat kerített hatalmába, és most már talán értitek, hogy miért kezdtem el félni, de nagyon, hogy amikor a visszaérkezett gazda azt mondja a szolgájának, aki elásta a talentumot, hogy szavaid alapján ítéllek el, gonosz szolga. És amikor az Úr Jézus előtt megálltam, és számba vettem, hogy a talentumaimmal én hogy viselkedtem, hát ez az egy mondat jutott el a fülemig, hogy szavaid alapján ítéllek el, gonosz szolga. Nagyon megszégyenültem, de akkor be is eresztelek titeket a személyes életembe. Néhány témakörrel készültünk, hogy a talentumokat hogyan is, meg hol lehet forgatni, és ezen nagyon sokat gondolkodtunk, és rájöttünk, hogy nyilvánvaló, hogy egy magnak, ha már egy magos példát is hozhatok elétek, jó termőtalaj kell, a termőtalaj meg azért jó, mert az Úr adta. És milyen termőtalajok vesznek bennünket körül, és arra jutottunk Gáborral együtt, hogy az egyik ilyen termőtalaj a kollégák és a barátok, a másik ilyen termőtalaj a gyülekezet, és az a belül a gyülekezeti tagok, illetve a Krisztusban testvérek. A szüleink, ha egymásra nézünk, akkor egymást, illetve a szolgálatban mi hogyan tudjuk a talentumainkat, avagy egyáltalán forgatjuk-e, és kamatoztatjuk-e, mert lesz nekünk is egy urunk, aki ezt számon kéri. Még az első rész elég jó volt, legalábbis amikor én ránéztem a kollégáimra, az Úr színe előtt legalább ott meg tudtam vívni, és azt mondtam, hogy ha nem is van mit hova fejlődnöm, de hogy azt gondolom, és hogy most lássátok, a néhány talentumot szeretnék itt most elmondani, amit én megértettem az Úr színe előtt. Nekem azt mondhatta az Úr, hogy figyelmes vagyok, megbízható, együttérző és segítőkész. És mindez a kollégáimnál ez elég jól működik. Ha azt látom, hogy valaki elmaradt a munkába, akkor hajlamos vagyok arra, hogy titokban átlógok hozzá, elveszem az aktáit, és megcsinálom helyette. Tényleg próbálok figyelmes lenni, bejönnek hozzám, beszélgetnek, vissza szoktam kérdezni erre, hogy hol tartasz ebben, és így tovább. Nyilván, amit mondanak, és ez a megbízhatóságom, soha nem adnám tovább, mert azt gondolom, hogy ez nekem szólt, és nem a világnak. Együttérző az pedig az Úrtól kaptam, tehát úgy tudom hallgatni, ha valaki mond valamit, hogy valóban átérzem annak a fájdalmát, örömét, mélységét és magasságát. Hát itt azért nem dőlhettem hátra, mert mentem tovább a gyülekezet témakörbe, és ahogy így haladtam ezen az úton, arra lettem figyelmes, hogy Uram, hogyha egy ilyen kört képzelek el, hogy kívülről befele haladva, mint a jó hagyma, ahogy szoktuk mondani, egyre nehezebb, egyre fájdalmasabbak a kérdések. A gyülekezetben is addig minden oké, míg én nem csatlakozom érzelmileg valakihez, amíg távol áll. Fú, de tudok segíteni, meg együtt érezni, meg pláne. De amikor valaki testvér az Úrban, és nagyon közel áll, akkor, mint amit az elején hallottunk, hogy ugye egy család, úgy a családban több mindent engedsz meg. A családban már azt mered mondani, aj, nincs kedvem. A családban már elmerek kényelmesedni. Szóval így már a gyülekezeti tag, és illetve a testvérek, mert nem egy idegen gyülekezeti tag, ott már azért igencsak pirult az arcom. Aztán tovább mentem, a legfájdalmasabb a szülők voltak számomra. Ott napokig, ott azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, muszáj nekem erről bizonyságot tennem. És nem azért, mert hogy a szüleim is szégyellem magam. Az is. Ezt értsétek jól, kérlek. Nagyon szégyellem, ahogy viselkedek. Legalábbis ugye a Krisztusnak a mércéje szerint. De alapvetően azért, mert most rengeteg tanú füle hallatára ítél el a szavam, mint gonosz szolga. És hogy most már nem tudok kibúvót keresni, olyan jó énekeket hallgattunk, vagy énekeltünk. Nincs kibúvó. Most ott állok az Úristen színe előtt, hogy mit kezdek ezzel. És hogy bizonyságot tegyek nektek, és hogy lássátok a véres ruhámat, meg a véres fáradt bőrömet, nem egyszerű. Ezt emberileg mondhatnám, és le is rázhatnám magamról annak a terhét, hogy hát nagyon nehéz természetű szülők vesznek bennünket körül. És ez igaz is. De az Úr nem mindig könnyű csatába hív. És én gömbök kiléptem. Hogyha segítőkészségemet nézem, nekem mindig sokkal fontosabb dolgaim vannak. A legszomorúbb az, hogy a szolgálat mögé nagyon szeretek bebújni. Nem tudok menni, mert épp szolgálok. Hogy milyen az együttérzésem, arra már szavak sincsenek. Teljesen hidegen hagy anyukám meg az anyósomék problémája. Végig hallgatom, mert ezt azért megneveltek. De nem, hogy nem sírok velük együtt, már alig várom, hogy befejezzék azt a nyuglődést, mert én így fogalmaztam meg. Hogy milyen figyelmes vagyok, hát ebben is lenne mit fejlődnem. Megbízhatónak megbízható vagyok, mert, és nem azért, mert valóban ezt hordozom a szívemben, hanem annyira nem figyelek oda, amit mondanak, hogy vissza se tudnám mondani. Szóval engem nagyon-nagyon-nagyon megszégyenített az Úr, és akkor, amikor én ezen gondolkodtam, akkor azt mondtam, hogy Uram, itt vagyok előtted, jogos, ha azt mondod, hogy a szavaid itt élnek el, gonosz szolga, de olyan jó volt azt a rögtön felmentő mondatot, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy ebből is teljes szabadulást adjon. Hogy egy az ne nyomjanak össze a hihetetlen rossz érzésem, ami ebből felfakadt, hogy viselkedhetek én így, hogyha az én Uram nem ilyen. De leginkább az, hogy a következő kérdésem, hogy hogyan tovább? Hát én ezt nem tudom megtenni, nem tudom őket jobban szeretni, elfogadni, jobban figyelni. És az a biztató üzenet ebben, hogy Uram, van ebből is szabadulás. Hogy te meg tudod tenni a szívemet olyan készé, hogy odalépek, és tényleg már nem csak nyűgből hallgatom, vagy jó neveltségből, hanem azzal a szerető füllel, ahogy te hajolsz hozzám. Úgy tudok majd nekik segíteni, és én ebben egészen biztos vagyok, hogy meg fogják érezni, ha nem ő, akkor a külvilág vagy én, hogy igen, én az Uramnak engedelmeskedve csinálom ezt. Nem csak egy jó neveltség az, ami ezen elindított ezen az úton. És biztos vagyok benne, hogy bár a szolgálatot írtam utoljára, és nyilván ez lenne a szívemben az első helyen, de hogy a szülők fele való engedelmességem, a szülők felé való talentumoknak a forgatása, és egyre több és többnek az összegyűjtése, azt gondolom, hogy a szolgálatban fog lecsapódni. Mert bár nagyon sok áldás van a szolgálaton, a közös szolgálatunkon, de azt gondolom, hogy ez a fajta engedelmesség az Úrnak mindig a szolgálatban látszódik meg leginkább. És hát, hogy magunkat se hagyjam ki, könnyű, mert Krisztusban egyek vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy mi sose bántjuk meg egymást, nem vagyunk figyelmetlenek, állandóan ugrásra készen vagyunk, dehogy. De könnyebb Krisztusban egy platformon állni, és bocsánatot kérni, amikor figyelmetlen voltam, bocsánatot kérni, amikor nemhogy nem voltam segítőkész, de inkább a másikat toltam magam elé, bocsánatot kérni akkor, amikor esetleg nem tűntem megbízhatónak, mert véletlenül arról beszéltem, amit mégsem kellett volna, és bocsánatot kérni azért, amikor nem voltam együttérző, mert a fáradtságom nagyobb volt. Könnyebb Krisztusban. Így, hogy lássátok, nekem leginkább az édesanyámat, a szülőket, az anyósomat, apusomat helyezte az Úr az én szívemre, hogy dolgom van. Tegnap szinte, mint a gyermekek a bevásárlóközpontban toporzékoltam, hogy nem akarom. Ezt, Uram, semmiképpen sem. És olyan jó volt, hogy az én számat hagyta el ez a mondat, hogy vajon meddig mész el az engedelmességben, ha én kérem. Úgyhogy most itt állunk előttetek, reméljük lesz majd lehetőség egyszer visszajön, és elmesélhetjük, hogy hova tartunk, vagy hol tartunk ebben a küzdelemben. De most jelenleg tényleg egy ilyen reszkető hívő ember áll előttetek, hogy vajon milyen csata vár ránk. Biztos nem egyszerű, leginkább az mi önmagunkkal való harc lesz a legnehezebb.
Én szeretnék még egy igeverset felolvasni, ilyen kvázi mottóként. A Nóri által felolvasott korintusi levél, második korintusi levélnek az 5. részéből. a 9-es verset. Én ezt így nem csak a mai alkalommal, hanem úgy szerintem egy Krisztusban hívő ember élete felé mottóként is oda lehetne írni, de én nekem ez nagyon személyes lett, úgyhogy szeretném felolvasni nektek. Ugye ezt mondja az apostol, hogy ezért arra törekszünk, akár itt lakunk, még akár elköltözünk, hogy kedvesek legyünk neki, tudnélik az Úr Jézusnak. Kedvesek az ő jó tetszésére érjük, vagy az ő jó akaratát keressünk. És hát, hogy ennek milyen színhelyei vannak, ezt a Nóri elmondta nagyjából a munkatársi közeg. Engem 20-20-ban hívott el az Úr egy olyan munkahelyről, ahol 17 évig dolgoztam, és igazából, ugye a 17 év az elég sok idő, lehet, hogy vannak olyan közöttetek, aki még nincs is 17 éves, meg hogy ez már egy elég old school dolog, hogy 17 évet egy munkahelyen eltölteni, de azért sok előnye volt ennek a hosszú időnek, és én most például így visszagondolva a jelenemre, hogy nézett ki ez régen, és mi volt az én szívemen, és most miben a szívemen, hogy például eljutottunk odáig egy teljesen világi munkahelyről, ez egy kutatóintézet volt egyébként, ilyen sok fejnehéz emberrel, többek között én is, ilyen fejnehéz ember vagyok, és eljutottunk odáig az évek során, hogy el lehetett kérni az Úrtól, hogy lett egy kis biblia körünk, vagy ilyen ima közösségünk. Egy héten egyszer összejöttünk. Hát nyilván azért legyünk reálisak, tehát a világban élünk, ugye kb. 100 alkalmazott volt ebben az intézetben. Ilyen 3-4-en jártunk erre a imakörre, bibliakörre. Így az ebédidőt beáldoztuk arra, hogy akkor mi most inkább igével táplálkoznánk, és lemondunk a testiről, vagy majd azt gyorsan bekapjuk egy 5 perc alatt, de azért, hogy legyünk ott hívő keresztények. És azon kaptam magam, hogy ez ma teljesen kiveszett a szívemből, illetve nem is kiveszett, mert ott van a vágy, ez nem egészen helyes megfogalmazás, hanem megijedtem, vagy nem az elsődleges vágy, hogy én ott Krisztusról szóljak, vagy az ő cselekedeteit tudnám megmutatni a munkámban. Jó, hát nem egy könnyű terep, most mondhatnám én is a védőbeszédet, egy minisztériumban dolgozom, és ott igazából hát minden van, csak nem Isten dicsőítő beszéd. Épp mondtam Nórinak tegnap, hogy azt is olyan nehéz volt, hogy tegnapi nap egy folyosói beszélgetésnek óhatatlanul fültanúja voltam, mert nyitott az ajtó, ahol dolgozom, az iroda, és hát éppen azon köszörülték a kollégáim a nyelvüket, hogy akik templomba járnak, hogy miért járnak és hogy járnak, és ezen olyan 20 percig így Istent hát nem dicsőítik és magasztalják. Ezt szerintem el tudjátok képzelni. És hát azt tudják rólam, hogy én úgymond érintett vagyok, de hát erről nem esik szó, tehát egy fia szó sem esik. Tehát ott nem lehet úgymond evangelizálni, bizonyságot tenni szóban. Viszont a cselekedetekben meg lehet mutatni Krisztust, hogy végzed a munkádat. Hát mondjuk persze ők palimadárnak vesznek, mint ahogy a Nórit is lehet ugye a hívő embert palimadárnak venni, hogy a lemaradást akkor odaadni, vagy a kellemetlen ügyfeleket, vagy akinek ilyen türelme van, mint amivel engem megajándékozott az Úr, akkor te vidd a legnehezebb ügyfeleket, legnehezebb ügyeket. Nálunk nyilván nem fér az bele, hogy 2 perccel később érkezel, 2 perccel hamarabb távozol a másiknál, nyilván az 1 órás késés az simán belefér. Ezek miatt nem zúgolódik az ember. Én azt gondolom, hogy ezzel tudunk világítani, és hogyha majd egyszer a távoli jövőben megadná az Úr, hogy lehetne szóban is bizonyságot tenni, hogy én most nem a miniszternek dolgozom, hanem egy sokkal felettesebb szervnek, tehát hogy az Úrnak szól a szolgálat, mert ez is egy szolgálat, akkor az annak örülnék, de jelenleg ezt nem nagyon látom, hogy erre mód lenne, úgyhogy most marad a gondos, precíz munkavégzés, meg a segítőkész hozzáállás, illetve hát a türelem, mert hogy a Gábor hátán lehet ugye fát is darabolni. A baráti kör, hát én 28 éves voltam, amikor hitre jutottam, és arra azért az ember úgy nagyon gyorsan rádöbben, hogy nem 30 plusz évesen kötetnek az életre szóló barátságok. Erre voltak azért próbálkozásaim. Volt egy évfolyam társam, aki egyébként az esküvői tanunk is. Hát a tanulságos volt, Péternek hívják. ilyen telefonos havi-kéthavi kapcsolattartásra silányult a mi kapcsolatunk, ami nyilván most megint mondhatnám, hogy mert ő a világban van mondjuk derékig, és olyan dolgokba próbált bele ráncigálni engem is, ami ilyen dorbizolás, részegeskedés, meg rengeteg ilyen okkult dologban benne van, jóslástól kezdve. Egyszer elmentem Szilveszterre hozzá is, ott is nem tudom, a jövőt olvastak, kimondtam, hogy köszönöm, én ebből nem kérnék. Tehát az a nehéz, hogy ott van egy barátod, vagy akivel mondjuk leértél 10-15 évet, úgy futott az életetek egymás mellett, az egyetemen meg utána is, és rádöbbensz arra, hogy te egy szint után nem tudsz vele közösséget vállalni. De megtartani, ugye, tehát hogy nem akarod beleengedni, vagy közelengedni az életedhez, hogy ne vigyen a széles útra, de ugyanakkor indítatásod van, mert hogy ő meg a széles úton közlekedik, és a világban él, tehát hogy ő neki meg el kellene mondani az evangéliumot. És ez egy ilyen nagyon hitharc, meg egy ambivalens dolog, hogy hát megtartani magadat úgymond a szentnek, de hogy őt is valahogy ezzel a mentő szeretettel keresni. Na most ez a mentő szeretet, hát idén szerintem még csak egyszer beszéltünk, és ugye már egy negyed év azért bőven eltelt. Úgyhogy ezen a formalitáson is lehetne változtatni, csak még most így eszköztelen vagyok, és egy másik barátomat pedig, hát két barátom van igazából, akik így megbízhatóak, vagy ilyen élethoz, vagy több éve barátok, hogy mondjam, tehát jobb barátok. Őt mondjuk az Úrtól kértem, mondjuk ő ilyen szempontból legalább nem a bűnbe ránt vissza, ő sem hívő barát, de ő egy nagy bizonyság, hogy lehet azért barátokat is elkérni az Úristentől, és hogy hallja a nyomorúságot. Hát ez a két barátság, ez nyilván ez a fejnehézség margóján kötődött, tehát ugye az intelligencia, meg az ember, hogy mit kapott, a talentum, tehát hogy te mire használod az elmédet, az értelmedet. Őket így kaptam. Hát a testvéreket, a gyülekezeti testvéreket, nem csak a helyi gyülekezetről beszélek, hanem most a Krisztus test. Ugye azért 20 év alatt tényleg nagyon sokféle testvérrel találkoztunk, meg találkozunk, meg tudunk együtt munkálkodni. És ebben is felfedezi az ember a talentumait. Az enyém például a vigasztalás, a bátorítás, az imádság, meg nem elsősorban a nagyon látványos szolgálatok, meg a vezetés, és ilyen dominancia. De például nagy kérdés, most a legaktuálisabb küzdelmem ebben, hogy én egy elég simulékony természet vagyok, meg ilyen, nem csak a család, hanem így igazából a főosztályunknak is a diplomátája, tehát sok ilyen elég faragatlan, meg sarkos ember van ott a főosztályon, ahol dolgozunk, és tehát, hogy mivel én simulékony vagyok, meg diplomatikus, akkor ez így jó. Hát igen, csak az Úristen pedig az évelején ráhelyezte a szívemre, hogy hát az intésben azért lenne mit növekedni. Tehát ha a testvéri közösségben forgolódunk, és mondjuk a testvérem azt látom, hogy nem éppen a keskeny úton közlekedik, hogy akkor én most alkalmazom a diplomatikus, PC és simulékony természetemet, melyik a szeretet, vagy pedig azt mondom neki, hogy figyelj, neki fogsz menni a falnak. Ebben még most hadilábon állunk. Tehát mind, amit mondunk, ezek ilyen most egész aktuális hitharcaink. Próbáltuk így összeállítani ezt a bizonyságtételt. Hát a szülők, igen, világi szüleink vannak. Egyrészt mindig elfog az óemberi természetem, mikor hallgatok bizonyságtételt, vagy testvéri közösségben beszélgetünk, és tudom, hogy neki milyen családi háttere van, hívő háttere van, milyen összetartó családja van, és ugye az ember összehasonlítgat, meg elkapja az irigység. Hát nekünk nem egy könnyű terepünk van, ez biztos. Én általában azzal vigasztaltam meg eddig magam, hogy hát a földrajzi távolság, mégis egy 200 kilométerre laknak a szüleim, és hogy bőven elég, hogy egy évben mondjuk 3-4-szer találkozunk hétvégékre, meg heti szinten beszélgetünk. De most ebben erősen megítélt minket az Úr, hogy ezt a Nóri is mondta, hogy nagyon kevés időt, meg nagyon kevés minőségi időt kapnak belőlünk, úgyhogy ezen szeretnénk változtatni. Ebben valószínű, hogy igen, nekünk meg kell halni. Tehát oda kell adni a kényelmünket, az időnket, az énünket. Tehát ebben majd valószínű, hogy el fogunk egy picit vérezni. De ha mondjuk ez az ára annak, hogy most már 70 pluszos szüleim kedvet kapjanak az Úrral való járáshoz, akkor bele kell halni. A Nórival a kapcsolat még két, hát ugye Röpke, itt az István keresztel, a Vizi István, őt ismerem egy nyári táborból, hogy hát olyan fiatalosak vagyunk, hát mondom, igen, hogyha leszednénk így a dolgokat, azért meg a személyi igazolványunk más mutat, meg a reggeli felébredés az ágyból. Ugye, ha megérjük az augusztus, akkor 20 éves házasok leszünk a Nórival. Egyrészt ez is külön fejezet lenne, hogy miket ért meg a kapcsolatunk, magasságokat és mélységeket, de ebbe a 20 évbe azért tényleg az összecsiszolódásban belefért az is, hogy a Nórinak igazából ilyen bátorítás, ugye mi az én erősségem, a vigasztalás, bátorítás, dicsérő szavak. Szegény mindig el szokta mondani, hogy talán nem haragszik meg, ha most ezt mondom az ő szavaival, hogy más se dicséri, csak én. Tehát neki ez nagyon nagy neheze, hogy legyen itt a hagyma bármilyen sok rétegű, azért se a munkatársi, baráti, szülői, testvéri közösségből nem érkeznek dicsérő szavak, és nem feltétlenül kell nyilván állandó buksi simiben élni az embernek, csak az se jó, hogyha meg az ember ott kiszárad, és sosem mondják, hogy neked mi az erősséged, már csak azért is, mert jó lenne neki épülni a hitben. Tehát szerintem ebben jó vagyok. És hát azt is meg kellett érteni, ugye egy házasságban, hogy nem én fogom a Nórit boldoggá tenni, hanem Isten. De hát itt most nem szabad azért hátradőlni. Na igen, nem, de Isten viszont engem fel akar használni arra, hogy ő boldog legyen. Tehát sokáig megálltam a mondat első felénél, hogy hát boldogság van, meg nagyon jó, lekerültek rólam a terhek. Ez akkor nem az én feladatom, mert nem én tudom őt boldoggá tenni igei értelemben. Ez igaz, de Isten szeretne engem arra felhasználni, hogy a Nóri boldog legyen. És hát így múlt vasárnap gyerekszolgálatban voltunk, de mielőtt a gyerekeket levittük volna, és akkor már a szolgálatba bele tudnék még két mondatba csapni, azzal bocsátott ugye minket le a lelkész, hogy hát a könnyű Efézus 5:25, ez férfiaknak szerintem így fejből is megy, ugye úgy szeressétek feleségeteket, mint Krisztus az egyházát, ugye, aki önmagát adta érte. Hát így rögtön magamra ismertem, hogy ja igen, hogy rólam van szó, de hogy Gábor, te hogy állsz ebben a feleséged iránti szeretetben, meg odaadásban. És pár szót még, van két percem, ha jól nézem, a szolgálatainkról. Igen, gyerekszolgálat. Nekünk nincs közös gyermekünk, viszont nagyon sok gyereket táboroztatunk, meg különböző gyülekezeti gyerekisten tiszteleteket végzünk. Hát ott a humorérzékünkre, meg a derünkre nagy szükség van, főleg mondjuk egy bentlakós tábor negyedik estén, mikor a 7-10 éves kisfiúk, hát nem a legkönnyebben kezelhető csoport, mondjuk így. Akkor nagy szükség van a derűs szívemre és a bátorításra, meg Isten vigasztalására, és a humorérzékemre. Aprólékos, precíz, gondos és ilyen szöszmöszölős férfi mi voltomat, meg a monotonitást is jól bíró mi voltomat, takarítási szolgálatban nagyon jól ki tudjuk élni. Van egy szolgálat, amilyen 15-20 éve végzünk, és hát ott ebben ki lehet teljesedni. Van egy, ugye, hogy kapott az ember fejet nem csak azért, hogy valahol elkezdődjön a teste, hanem tényleg valamennyi szürke állományunk is van. Nekem van egy ilyen német szakfordító végzettségem is, és hogy ilyen önkéntes fordítói munkát végzek. Ami egyrészt nagyon jó, mert toppon tart az idegen nyelvekben. Látom, hogy külföldi misszionáriusok miben vannak, ezt tovább lehet adni ugye ennek a folyóiratnak, az olvasóinak. Ez egy negyed évente megjelenő folyóirat magyar nyelven. De itt lehet kamatoztatni ezeket a talentumokat, amiről a Nóri beszélt. Viszont itt is vannak azért neccesebb témák, amiben most azért nem mennék bele, de majd lehet, hogy ilyen személyesen megszólíthatok nyugodtan szünetekbe, meg ilyesmi. Ez sem ilyen fekete és fehér. ott is voltak döntéshelyzetek, meg kérdések a közelmúlt vonatkozásában. És még az utolsó, amit így szeretnék, így a türelem, meg a precizitás, meg a simulékony természet, hogy van egy ilyen irodai, missziói munkám, ami ilyen önkéntes alapon folyik. Hát ott is most azért a, mondjuk 3 éve állok ebbe a szolgálatba, a konfrontálódást, a szeretet megélését, hogy szeressem a testvért, aki mondjuk 6. levelet írja, hát teljesen triviális, és nem tudom, tehát mondjuk van egy alkalom, mondjuk itt most végignézek rajtatok, és az lenne, mondjuk itt nincs, de mondjuk van egy korosztály 14-től 25-ig, és beírnak, hogy 12 évesen jöhet-e, vagy hát ő mondjuk 40, de 25-nek érzi magát, és ezt 6-szor is megkérdezi, akkor az ember úgy előveszi, hogy uram, te adtál nekem türelmet, de azért valami határozottságot is kellene, hogy konfrontálódjak, hogy nem, tehát erre majd más alkalmat keresünk, te erre az alkalomra nem nyersz bebocsátást. És azzal szeretném zárni, van egy nagyon kedves, hát sok kedves igény van, de hogy a helyünkön legyünk, a Abcsel 8-ban van ez a történet. Nem a Pál apostolnak a megtérése, az is nagyon szép, de hogy ott Fülöpöt hogy tudja mozgatni az Úr. Ugye a samáriai ébredésből, ahol tényleg nagy és csoda dolgok történnek a Szentlélek és az apostoloknak a munkálkodása kapcsán, ebből az ébredési közegből kivezényli ugye a sivatagi elhagyott néptelen útra, Gázába vezető útra. És nekem az életemre nem csak ez, hogy amit felolvastam itt a 9-es vers, a 2 Korintus 5-9, hogy kedvesek legyünk Isten előtt, hanem hogy ott legyünk, ahol Isten szeretne minket látni. Nekem mindig Fülöp jut eszembe, hogy hát így emberileg azért egy kihalt gázai utat viszonylag szerintem kevesen választanánk missziós mezőnek. De ha az Úr abban akar látni, itt amit elmondtunk, hogy nekünk most vannak rendezetlen dolgaink, akkor nekünk engedni kell, és akkor ott fogunk állni, ahol az Úr szeretne látni, és ha vérzünk, majd vérzünk, ha fáradunk, fáradunk, majd az Úristen pedig megújít, meg ad erőt, meg türelmet, meg szeretetet a házi feladatainkhoz. Én szerintem a Nóri lezárná egy imádsággal, és köszönjük szépen, hogy meghallgattatok.
Úr Jézus Krisztus, most az igédben azt mondtad, hogy mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a te ítélő széked elé. De jó, Uram, hogy már most mondtad. De jó, hogy ez a te szeretetedből fakad föl, és már ma rendezni tudjuk azokat a dolgokat, amiket te szeretnél ma megmutatni. Olyan könnyű, Úrunk, még előled is rejtegetni azokat, amiktől félünk, amik olyan nehéz. De köszönjük, hogy a te hatalmas szereteted azt a sarkot is be akarja világítani a mai nap folyamán, amit mi olyan régóta dugdosunk előled. Könyörögve kérünk, Urunk, hogy ítélj meg azzal a szeretettel, ami nem összetör, hanem bűnbánatra indít. Ítélj meg, Urunk, azzal a szeretettel, ami nem a földre dob, hanem felemel. Ítélj meg, Uram, azzal a szeretettel, ami azt hordozza magában, hogy hozzád tartozunk. Kérünk téged, Urunk, megújulásért, új életért. Te add nekünk ezt a szent lelked által. Amen.